segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek igéjét, úgy, amint az megírva található Lukács evangéliumának a 10. részében, a 25. verstől a 37. versig terjedő ige szakaszban. A felolvasandó igét a gyülekezet leülve hallgassa meg. Isten igéjét Lukács evangéliumának 10. részéből olvasom a 25. verssel kezdődően. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, mármint Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogy olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és a mi szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a nagy kiváltságot, hogy a színed előtt állhatunk, hogy nem egyedül kell valahogyan keresnünk téged, hanem éppen te vagy az, aki keresel és meg is találsz bennünket, elveszetteket, és megajándékozol minket azzal, hogy mi a gyermekeid lehetünk, és megajándékozol minket a gyülekezet közösségével is. Légy áldott, Urunk, azért, hogy úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. Te úgy is a szívünket látod, és nem a felszínt. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sok mindenben másnak mutatjuk magunkat, mint amilyenek valóban vagyunk, és el is hisszük, hogy ez a hamis kép az igaz. Segíts most, Urunk, megismerni a valódi természetünket, de segíts megismernünk téged is, a te kegyelmedet és a te szeretetedet. Annyi híja van még, Urunk, a mi hitünknek, a békességünknek és a reménységünknek. Olyan félkész állapotban vagyunk, de hisszük, hogy te, aki elkezdted bennünk a jó munkát, el is végzed azt. Tisztíts és munkálkodj bennünk most is, a te igéd és a te szent lelked által. Hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található már felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliuma 10. részének a 27. versében. Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Eddig a felolvasandó ige. Kedves testvéreim, egészen biztos vagyok benne, hogy nincs itt közöttünk olyan, aki először hallaná az irgalmas samaritánus példázatát, és abban is biztos vagyok, hogy minden lelkész életében legalább egyszer alapigéül választja ezt a gyönyörű példázatot. Mi is biztosan többször hallottuk már ennek az igének a magyarázatát, de ma egy nem szokványos szemszögből szeretném vizsgálni az Úr Jézus szavait. Az a szemüveg, amelyen keresztül most a testvérekkel együtt kutatni szeretném az igét, az a furcsa kérdés, hogy hol mutatkozik meg az igében, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett meg minket. Hogy mi miben láthatjuk az Isten képűségünket. Egyszerűbben fogalmazva, mi az ember Istentől kapott feladata, és mikor tölti azt be. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Látunk tehát egy embert, akin a sérülései miatt az ő emberi méltóságából alig látható valami. Egy kifosztott, félholt ember vajon mennyire hasonlít Isten képére? Hol van az a dicsőség és tisztesség ebből az emberből, amellyel Isten megkoronázott bennünket, mindannyiunkat, a 8. Zsoltár szerint? Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Kiskorunktól belénk nevelték azt, hogy szeressünk segíteni, hogy próbáljuk meg minden körülmények között megtartani a másik embernek a méltóságát, mert a másik az semmivel nem kisebb, mint én magam vagyok. Őt is ugyanúgy Isten teremtette, mint engem. Ugyanaz az Isten az atyánk, és éppen ezért bűn az, hogyha átnézünk a másik emberen, és hagyjuk őt könyörögni. Hogyha nem értjük, vagy nem akarjuk érteni, akár az ő ki nem mondott segélykiáltását is. Ma is vannak szemérmes koldusok, akiknek nehéz kimondani azt, hogy éppen mi gyötri az életüket. Amikor ugyanis az ember kér, akkor ki kell, hogy adja önmagát. És hogyha a másikban nem a testvéremet látom, azt, aki ugyanolyan, mint én, akkor ez szinte lehetetlen. Nagyon nagy szükségben kell lennie valakinek ahhoz, hogy az ember ki tudja mondani, hogy bárkitől elfogadom a segítséget, csak segítsen már végre valaki. Ez a rablók által kifosztott és félholtra vált ember viszont éppen ilyen helyzetbe jut. Egy ki nem mondható segélykiáltásként fekszik ő ott a Jerikóba vezető úton. És hogy milyen helyzetbe került, azt hallhattuk, hogy többen is látták. Hallhattunk egy papról és egy lévitáról. Lehet, hogy amikor meglátták, akkor elmondtak magukban egy imát ezért az emberért. De éppen ez az a helyzet, amikor az imádság az kevés. Itt életmentő cselekvésre lenne szükség. És szörnyű dolog, amikor a tisztasági törvény az felülírja a legfőbb törvényt, azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Szörnyű dolog, amikor méltóságon alulinak tartjuk, hogy a másik ember elveszett méltóságát megpróbáljuk visszaadni. Amikor éppen a saját magunk dicsőségének a tündököltetése, az megakadályoz minket abban, hogy a másik embernek az Istentől kapott, de éppen valamilyen módon elvesztett vagy megfakult dicsőségét, azt újra felragyogtassuk. Amikor Isten megteremtette az embert, nagyon sokat bízott rá. Nem csak azt, amit a Teremtés könyvében mond Isten az ember feladatául, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élő lényen. Hanem azt is ránk bízta az Isten, hogy gyógyítsuk egymást. Hogy egymás számára testvérek legyünk. De ez akkor lehetséges egyedül, hogyha másik, az nem közömbös a számomra. A szeretet az, ami ezt a közömbösséget képes mindig legyőzni, de szeretni csak azt tud, aki Istentől tanult meg szeretni. Néha ez kimondottan nehéz feladat. Tudatosítani azt, hogy van, amikor már nem elég az imádság. Amikor Isten engem is be akar vonni a terveinek a megvalósításába. És ilyenkor az embernek néha bizony ki kell lépni a kényelmi zónájából. Mert borzasztó nehéz szeretettel ajtót nyitni egy csengetőnek, amikor a gyerek éppen az előbb aludt el. És fárasztó dolog a nap végén szeretettel és türelemmel végighallgatni azt, hogy a másiknak milyen napja volt, mert nekem magamnak is erre lenne szükségem, hogy valakinek elmondhassam. Vagy ha nem, akkor legalább hallgatni tudjak. És nehéz az embernek önmagát megtagadni, amikor végre alkalma lenne olyan dologgal foglalkozni, ami különös öröm a számára, és egy olyan dolog miatt lemondani, ami elsőséget élvez, mert embermentés. Ha talán nem is a szó szoros értelmében, hanem csak átvitt értelemben, is. Nagy szeretet próba az, amikor egy nagyon fárasztó időszak vagy út után, amikor semmi másra nem vágyunk, csak regenerálódni, mégis egy egész napot kedves vendéglátóként kell töltenünk olyan valakivel, akinek segítségre van szüksége. S ráadásul úgy, hogy ez a segítségre szoruló semmit ne vegyen észre a mi fáradtságunkból. Hosszan lehetne sorolni ezeket a példákat, biztos mindenki hozzá tudná tenni a maga történetét. Mindezek a kényelmi zónákból való kilépések, ezek az önmegtagadások csak akkor jönnek létre, amikor a másikat fontosnak tartjuk, és ezt úgy hívják, hogy szeretet. A példázatban is éppen az hoz változást, hogy a samaritánusnak nem közömbös ez az emberi dicsőségétől megfosztott ember. A papról és a lévitáról is hallhattuk, hogy meglátták ezt a bajba került embert. De a megoldás, a változás, az csak a samaritánussal jött el. Ő jelentett megmenekülést a kifosztott és megvert ember számára. Ő az, aki nem csak meglátja, hanem meg is szánja ezt az ismeretlent. Hogyha az eredeti görög szöveget nézzük, akkor ez a megszánni az ember belső részében, a zsigereiben lezajló változást jelent. Egy nagyon mélyen mindent meghatározó folyamat ez. Valami megfordul és végbe megy az emberben, és tele lesz a szíve ennek a bajba jutott embernek a sorsával. És ezután képes arra ez a samaritánus, hogy kilépjen a maga kényelmi zónájából, hogy ne a maga elhatározott útját folytassa, hanem lehajoljon ehhez a szenvedőhöz. Azt hallhattuk, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Nem csak a kötelező első segélyben részesítette a samaritánus ezt a bajba jutott idegent, a szeretet találékonyságával és nagyvonalúságával megtalálta azt a módot, ami a teljes gyógyulás szolgálja. Mi emberek általában nem vagyunk hajlandók osztozni a másikkal a jó dolgokon. Azt leginkább megtartjuk saját magunknak. De ez a samaritánus mindent odaad, ami csak módjában van. Mindenével tehát teljes módon szolgálja ezt a tisztességétől és dicsőségétől megfosztott embert azért, hogy meggyógyuljon. Megtesz mindent, amit egyik ember a másikért megtehet. És ezt a féle módot az ember valóban csak Krisztustól tanulhatja meg, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Még mielőtt bármelyikünk is elcsüggenne, vagy elkeseredne, hogy lehetetlen feladat, hogy mindig és minden körülmény között a maximumot megtegyük a másik emberért, mint ahogy ez a samaritánus tette ebben a példázatban, szeretném mindannyiunkat azzal a nagyon is emberi valósággal vigasztalni, hogy nem vagyunk képesek mindig irgalmas samaritánusként viselkedni. Előfordul, hogy a kifosztott és a félholt ember helyébe kerülünk, amikor nekünk lenne éppen szükségünk megmentésre. Arra, hogy valaki ne csak észrevegyen bennünket, hanem irgalomra is induljon. Lehet, hogy éppen mi vagyunk azok, akinek az összes általunk ismert ember közül nekünk van szükségünk a legtöbb szeretetre és gondoskodásra. De olykor mi vagyunk a pap vagy a lévita, mert bár segítünk és szeretünk is segíteni, de azt mondjuk, hogy a világ minden baját és gondját egyszerűen nem tudjuk magunkra venni. Ez fizikai lehetetlenség. Nem tudunk mindig irgalomra indulni, mert nincs hozzá erőnk. Mi is sokszor megmaradunk csak annál, hogy látjuk, mire lenne annak a másik embernek szüksége, és imádságban kérjük azt attól, aki az ellenségei láttán is irgalomra indult. Nem vagyunk tökéletesek, de akarhatunk Istenre hasonlítani. Kérhetjük minden egyes napra Isten szeretetét és irgalmát, hogy ezt tudjuk adni a másik embernek. Hogy legalább ne zárjuk be magunkat teljesen a másik ember előtt. És milyen nagy kegyelem az, amikor úgy tudjuk magunkat adni, hogy az a másik azt érezze, hogy a fele barátján keresztül maga Isten az, aki segített. Isten áldjon meg mindannyiunkat, minél több ilyen csodás megtapasztalással, és azzal, hogy meg tudjuk ajándékozni a szeretetünkkel és az erőnkkel a bajban lévő fele barátainkat. Amen. Drága Úrunk, látod a mi tökéletlenségünket, hogy nagyon gyakran csak oda jutunk el, hogy meglátjuk a másik szükségét, az ő kiszolgáltatottságát, de a belsőnk már nem indul meg, és nem is gyűlik erő a karjainkban azért, hogy segítsünk, vagy akár csak szóljunk a másik érdekében. Bocsáss meg, hogy olyan kevésszer hasonlítunk rád, pedig te látod azt is, Urunk, hogy mennyire szeretnénk egyre jobban hasonlítani rád. Adj erőt nekünk önmagunk leküzdéséhez, hogy a fele barátunkért egyre többször ki tudjunk lépni a kényelmi zónánkból. Emlékeztes bennünket, Urunk, arra az irgalomra, amellyel te megszántál minket, és hadd tudjuk ezt bizonyságul továbbadni másoknak. Hadd legyen a mi egész életünk az ige hirdetés utáni, élő és a befogadott igét hitelesítő ige hirdetés. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Végezetül vegyétek az áldást. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Amen.